Hálát adunk, mennyei atyánk, te kegyelmedért, köszönjük a bűnbocsátó szeretetedet, köszönjük a te véredet, ami értünk folyt, és ennek jelképét, amit ma is már szemeinkkel láthattunk, a keresztség vizét. Kérünk azért, most töltsd meg lélekkel, te szent lelkeddel a te igédet számunkra, ne csak a szemeink előtt, hanem a mi szívünkben, bennünk, a lelkünk mélyén is megjelenjék a te szereteted, és annak az egésznek az értelme, hogy miért keresünk téged, miért kellett eljönnöd erre a földre. Legyen áldott a te neved, kérlek, lépj hozzánk közel ma. Amen. Isten igét az 51. Zsoltár első 10 verséből, első 7 verséből olvasom. Dávid Zsoltára ez, és az első 7 vers következőképpen szól. Istenem, kérlek, könyörülj rajtam hűséges szeretetet szerint. Töröld el bűneimet nagy irgalmat szerint. Mosd le rólam összes bűnömet, tisztíts meg minden vétkemtől. Tudom, hogy vétkeztem, és folyton a bűnömre gondolok. Ellened vétkeztem örökkévaló, csak ellened vétkeztem. Azt tettem, amit gonosznak tartasz. Igazad van, ha elítélsz. Igen, jóságos, jogosan elítélhetsz engem. Bizony bűnnel borított világba születtem, körülvett a bűn, amikor anyám megfogant velem. Istenem, azt kívánod, hogy lelkem legbelső része is igaz legyen. Taníts hát a szívem mélyén bölcsességre. Tisztíts meg bűneimtől izsóppal, hogy tiszta legyek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek a hónál. Kedves testvérek, mai Zsoltárunk egy olyan kérdéssel foglalkozik, aminek szinte a legellenállóbbak vagyunk, és nem szeretünk erről hallani sem, főleg nem úgy, hogyha ez érint bennünket, a bűn kérdése, mégpedig olyan értelemben, ahogyan arról a Biblia beszél. Én két okot látok, persze lehet ennél sokkal több is, hogy miért nem szeretjük azt, hogyha a bűnről beszélnek nekünk, hogy a bűnről van szó. Először is lehet az az ok, hogy nem is érezzük azt. Mi az a bűn? És éppen ezért, mert nem érezzük, teljes homályban vagyunk e tekintetben, és nagyjából fogalmunk sincs, hogy miért és kiknek olyan fontos ez a kérdés. Most erről eszembe jutott egy történet, amikor egy prédikátorhoz odament valaki a gyülekezetből, miután a bűnről beszélt, és azt mondta, hát maga folyamatosan egyfolytában a bűnről és a bűn súlyáról és terhéről beszélt, de én megmondom magának, én nem érzek ebből semmit. És erre csak ennyit válaszolt a prédikátor, hogy mit gondol, hogyha egy holt emberre rátesznek 500 kiló súlyt, mit fog abból érezni? És a válasz ez volt, semmit. És akkor rögtön le is esett annak az embernek, hogy miért nem érez ő semmit a bűn súlyából. Egy lelkileg halott ember, akinek nincsen érzéke és nem érzékeli Istent, az nem érzékeli a bűnt sem. Tehát ez az egyik, amiért teljesen idegen lehet tőlünk ez a tanítás és a bűn kérdése, amiért nem érzékeljük, mert szellemileg, lelkileg teljesen halottak vagyunk és érzéketlenek. A másik ok, amiért szeretjük ezt kerülni, mert ez lehet az életünknek a legérzékenyebb pontja. Ugye ki szereti azt, hogyha valamit rosszul csinál, valami bűnt követett el, ha az úgy nyilvánosságra jön. Kicsit olyan érzés, mintha egy ideg szálunkat érintenék meg, vagy egy olyan érzés, mintha valami szervünk begyulladt volna, és az a gyulladás védi attól, hogy nehogy magát, azt a szervet, vagy azt az ideget megérintsék, és ezért sokszor a bűnről is hallani sem akarunk, mert már gyulladt minden körülötte, már annyi következmény veszi körül, csak oda ne érjenek, csak ahhoz a ponthoz ne érjenek. És itt van most előttünk Dávid a Zsoltárával, és megmutatja egyfelől a megoldást is, és azt is, hogy mi a bibliai bűn kérdésének az értelme. Most azt olvassuk a Zsoltár címfeliratában, hogy Dávid Zsoltára abból az időből, amikor Nátán próféta nála járt, miután Dávid vétkezett Becsabéval. Tehát tudjuk azt, hogy mi ihlette meg Dávidnak ezt a Zsoltárát. És nagyon röviden hadd mondjam el azok kedvére, akik nem tudják, nem ismerik ezt a történetet. Az egész úgy kezdődik, hogy Dávidnak, mint királynak a hadseregével el kellett volna mennie a háborúba. Mert hogy a csapatait kiküldte. De ő most úgy döntött valami oknál fogva, hogy nem megy el, és otthon unalmába a palotája tetején járkál, és hogy nem meglátott egy meztelenül fürdőző nőt a szomszéd portán. Dávid, mivel király volt, bármit megtehetett, azt a nőt magához hozatta, eltöltötte vele az estét, és hát más is történt, mint amire számított, mert nem sokkal később a nő jelezte, hogy gyermeket vár tőle. No, ezt már Dávid nem kívánta, ő nem erre gondolt. Ő csak szerette volna jól érezni magát, ő mint király bármit megtehetett. De hát ennek a nőnek volt egy férje, mégpedig nem is akárhol, a fronton az egyik legjobb katonája volt. Úgyhogy gyorsan követeket küldött a katonához, hívjátok haza Uriást, a nőnek a férjét, meg kell próbálni, gondolta Dávid magába, eltussolni ezt a bűnt. Szabadságot adok a katonának, töltse a feleségével az idejét, egy-két hetet. Csak ez a katona olyan hűséges volt, nem akart hazamenni, hanem ott ült a király palotájának a lépcsőjén. Akkor Dávid megpróbálta leítatni, lerészegíteni, hát ha majd így hazamegy, hát ha majd így el lehet tusolni a bűn, de ez a katona még így sem ment haza. Következő terv, Dávid C-terve, hazahívta a hadseregparancsnokot, és azt mondta, állítsátok ezt az Úriást a front fonalba, ahol a leghevesebb az ütközet, és aztán húzódjatok tőle hátra, hagyjátok őt egyedül, hadd ölje meg az ellenség. A hűséges hadseregparancsnok meg is tette, Úriást előre tolták, visszahúzottak tőle, és természetesen az ellenség végzett vele. Dávid azt gondolta, ezzel le van rendezve az a bűn, amit ő elkövetett. És eltakarta magába, eltakarta mások elől, a többi meg majd lesz, ahogy lesz. Aztán nem sokkal később jön hozzá Nátán próféta, és elmondott neki egy történetet. Királyom, halld meg, hogy mi történt a te országodban. Volt egy nagyon gazdag ember, akihez vendégek jöttek, és megkívánta egy szegény embernek az egyetlen bárányát. És ahelyett, hogy a saját bárányai közül, meg ökrei közül bármit levághatott volna, és felszolgálhatta volna a vendégének, elvette a szegény embertől azt az egyetlen egy bárányát, aki vele a szobájában aludt, annyira szeretett. És azt vágta le. És Dávid felháborodott, és azt mondta, ki az az ember? Fizessen meg a vétkéért többszörösen is, mint amit tett, és vegyétek el tőle mindenét, amilyen van. És akkor Nátán próféta, félve, mert a királyhoz beszél, azt mondta neki, te vagy az az ember. Csak a történetben nem bárányok szerepelnek, hanem a felesége Úriásnak. És ez az a pont, amikor Dávid összetörik, és az a bűne, amiről azt gondolt, hogy sikerült eltitkolni, sikerült elfedezni, a felszínre jön. Kinyílik ez a gyulladt seb benne, és szinte szabaddá lesz az az idegszál, amit a legjobban szeretett volna eltakarni. És máig emlegetjük ezt a bűnét Dávidnak. A Biblia is feljegyzi ezt a történetet. És íme megírja ezt a Zsoltárt. Mit kezdjen Dávid? Nem tudja visszaforgatni az időkerekét. Hogyan szabaduljon meg ettől? Nem tudta eltusolni sehogy. A próféta előtt Isten is leleplezte. És most Dávid szabályosan mocskosnak érzi magát. Nem olyan mocsok ez, mint amikor kimegy az ember, végez egy nehéz fizikai munkát, és poros lesz az arca, és sáros vagy olajos a keze meg a ruhája, de gyorsan leveszi az ember a ruhát, megfürdik és fel tud frissülni. A bűn az nem ilyen. Ezt nem tudja lemosni, mint egy koszt. Ezt nem tudja levetni magáról, mint egy használt ruhát. És hogyha a tette el is tűnik Dávidnak a múltban, valami még mindig ott van, egy folt, egy begyulladt idegszál, egy csomó az ő életében, ami továbbra is ott van, ami mélyen beleégett. Nem csak a gondolataiba, az emlékébe, vagy lényének abba a részébe, amihez nincs Dávidnak sem hozzáférése. Neki magának sem. Ő sem tud ezen változtatni, ő sem tud mit csinálni. És depressziósá válik, és süllyed lefelé. Pilátusnál látunk hasonlót, de ő előre tudja azt, hogyha megfeszíti Jézust, akkor valami olyan dolgot követel, ami mélyen bele fog égni a szívébe, a lelkébe, és amit nem fog tudni lemosni magáról. Úgyhogy előre kéri azt, hadd mossa meg a kezeit. És ugye innen van ez a kifejezés is, hogy mosom kezeimet, én nem vagyok ebben bűnös. Csak kérdezem én, megnyugszik ettől a lélek? A valóságosan elkövetett bűn, és annak következménye a folt, ami ráég a lelkünkre, lényünk olyan részébe, amihez nincs hozzáférésünk. Megnyugszik ettől a lélek? Fel tud újra szabadulni az ember? Vagy örökké ott dolgozik ez bennünk, mint valami folt, mint valami mocskosság, amitől egyszerűen nem tudunk szabadulni? Dávid is átlépett egy vonalat, ahonnan nincs visszaút. És nincs a szándékos bűnre még áldozat sem az izraeli áldozati rendszerben. Ezért Dávid, ahogy olvastam a Zsoltárból, Istenhez kiált, és egyedüli reménysége az, hogy az Isten kegyelme, az Isten irgalma és a szeretete az egyetlen alap és lehetőség arra, hogy valahogy felszabadítsa őt. És tudja Dávid azt, hogy nem köteles az Isten megbocsátani. Sőt, inkább azt mondta, azt tettem, amit gonosznak tartasz, igazad van, Uram, ha elítélsz. Jogosan elítélhetsz engem. Nem kötelességed megbocsátani nekem. Az az igazságos, hogyha ezért engem elítélsz. Az az igazságos, ha engem a bűnöm életem végéig, és még azon is túl gyötör, és nem hagy békén. De Uram, a Te kegyelmed, a Te szereteted, hát ha megesik rajtam a szíved, Te el tudod törölni azt a bűnt. Te hozzáférsz a lényemnek ahhoz a részéhez is, amihez én nem. Sokan azt gondolják, hogy az Istennek az a dolga, az a kötelessége, hogy megbocsásson nekünk. Egyáltalán nem kötelessége. És sajnos a másik oldalon el sem jutnak idáig a legtöbben, hogy bevalljuk a bűnünket, és Isten elé vigyük, és az ő kegyelmére és irgalmára bízzuk magunkat. Inkább próbáljuk mi is hazugságokkal eltakarni. És inkább bűnt bűnre halmozunk, és egyik bűnnel eltakarni a másikat, talán egy nagyobbat a kisebbel, de tudjuk, hogy egy nagyobb asztalterítő sem, vagy egy kisebb asztalterítő nem fog egy nagyobbat eltakarni, maximum egy kis foltot rajta, de a terítőnek nagyobbnak kell lenni, mint a foltnak. Éppen ezért kisebb bűnökkel nem tudjuk a nagyobbat eltakarni. Nagyobb bűnökkel meg főleg nem tudjuk, mert akkor már az lesz az égbe kiáltó. Mégis mi ezzel próbálkozunk, amivel Dávid is, hogy próbáljuk hazugsággal eltakarni. Menjen be Úriás a feleségéhez, majd akkor azt hiszik, hogy tőle esett teherbe. De mi van, hogyha Úriás sokkal becsületesebb ennél? Akkor megöletem a fronton őt. De mi van, hogyha jön a próféta és megmondja, hogy elvettem valakinek a bárányát, és én vagyok az az ember, akire egyébként én magam felháborodok, ha más csinálja azt. Vagy hordozzuk magunkba. Próbáljuk magunkba mélyen elnyomni, ugye szőnyeg alá söpörni dolgokat. Nem mondjuk meg, nem beszéljük meg, jó lesz az ott. Csak folyamatosan dolgozik, mert attól a kosz még ott van, a folt még ott van. Elképesztő, hogy mit meg nem teszünk a bűnért, hogy takarjuk el, hogy ne kelljen attól szabadulni. Van egy kis könyv, és próbáltam keresni, hát ha tudtam volna vele szemléltetni, nem találtam meg. Egy hatalmas kőnek ábrázolja a bűnt, és arról szól az egész, szinte oldalról oldalra csak képek és egy-egy mondat, hogy miket csinálunk mi emberek a bűnnel, csak hogy ne kelljen azt igazán megvallani és kezelni, ahogyan az Dávid is teszi. Lefestjük a bűnt, egy kicsit megindokoljuk, elnevezzük másképp, próbáljuk elmondani azt, hogy miért volt rá okunk és jogunk, hogy elkövessük, próbáljuk hordozni, próbáljuk felöltöztetni, próbáljuk eltakarni, vagy ráülni éppen esetleg büszkélkedni vele. És erről eszembe jutott egy történet, némelyek úgy hordozzák a bűneiket. Ez nem egy, nem egy valós történet, de egy tanmese. Volt egy lufis ember, aki rengeteg szép lufit kötött rá a csuklójára, és erről volt híres, a gyerekek is mindig körbe rajongták őt, ott voltak körülötte, mert csodálkoztak a lufiain is. Ez az ember ezzel kelt, ezzel feküdt, mindig rajta volt. Aztán elment egyszer egy vidámparkba, hát ott aztán még többen nézték, még többen örültek neki. Ott részt vett valami játékon, és sorsoláson nyert egy luxus hajóutat. Nem gondolta, hogy meg fogja nyerni, de megnyerte. Úgyhogy megvolt az időpont, megvolt a jegy, ment a hajóra, ott is, akik ezen a hajón utaztak, a családtagok jöttek, ünnepeltek, szerpentinek, konfetti, lufik. Egyedül ő nem engedte el a lufikat, vitte magával a hajóra is. Az egyik legextrémebb kabint kapta a hajón, de hát a hajótervezője arra nem gondolt, hogy ennyi lufit ott be lehessen majd vinni az ajtón. Úgyhogy emberünk arra a döntésre jutott, hogy fent a hajó fedélzetén látott egy nyugágyat, meg egy takarót, ő ott hajtotta le a fejét éjszakánként. Aztán kapott egy meglepetésére egy meghívót a kapitánytól, hogy a világ legjobb szakácsa éppen ezen a hajón van, ezen az úton. És a kapitány a saját asztalához szeretné ültetni ezt a lufis embert, aki ugye sorsoláson nyerte az útját. De ugyancsak nem volt akkora hely az ajtón, nem volt akkora hely az étteremben, hogy a lufiait be tudja oda vinni. Többen is voltak vendégek, hivatalosak, és hallotta a zene hangját, az étkészletnek az örgését, hallotta a mulatozást, és érezte a finomabbnál finomabb illatokat, de ő nem tudott lemenni. Csak evett néhány kekszet ott fönt a hajó fedélzetén, és arra gondolt, mi lehet ott lent. Míg egyszer csak rájött, mi lenne, ha elengedné a lufikat. És szépen, amit évek óta nem mert megcsinálni, egyesével kinyitotta a görcsbe, már szinte görcsbe állt ujjait, és a lufik egyesével elrepültek. És ez az ember felszabadult. És valami ilyesmi az, amit Isten is készít nekünk, az ő asztalához hív, a mennybe hív bennünket, áldások tömkelegéhez, olyan több ez, mint egy luxus hajóút, és mégis sokan ragaszkodunk a lufiainkhoz, amelyek tényleg csak lufik, bármikor kidurrannak, és ezek a mi bűneink. De milyen sokan úgy hordozzák ezeket, mint ez az ember, büszkék is rá, felülnek a bűneikkel, vagy felállnak a legmagasabb pontokra, és onnan hirdetik, hogy ők milyen bátrak és milyen emberek. De egyszer csak átfordul, mint ahogy Dávidnál is, mint valami rossz rémálom, olyan lesz a bűn. Állandóan zaklatni kezd, és elkezdjük érezni, hogy Isten igazságos ítélete ott lebeg a fejünk fölött. És egyre nyom az ő keze. Olyan kifejezéseket használ itt a zsoltáros is, minthogyha halálfélelme lenne. 14. versben így olvassuk, Istenem, szabadító Istenem, ments meg a haláltól. Bár megérdemlem, hiszen gyilkosság bűne terhel. Haláltól akar már menekülni. Eszembe jutott egy másik történet, és ezt is már mondtam. Valahol az északi tengeren egy sziget mellett a tenger alatt fut egy kábel. Nem tudni, hogy internet, vagy mi megy rajta keresztül, de hatalmas vastag láncokkal van lerögzítve a tengerfenékre. És apái idején ezek a láncok kilátszanak. Néhány gyermek oda is ment, bement a tenger medrébe, és játszottak. Hatalmas láncszemek, soha ilyet nem láttak. Azt játszották, ki tudja megemelni, ki tudja magasabbra emelni. Aztán valakinek eszébe jutott, hogy hát dugjuk be a lábunkat, és úgy emeljük föl a láncot. És játszottak, míg nem egyszer a tenger morajlása hallatszott. És az egyik gyereknek a lábát nem tudták kihúzni. Sem a cipőt levenni róla, sem a lábát kihúzni, beszorult a láncszembe. Próbálták egy darabig a pajtásai kimenteni, de egyre hangosabb lett a tenger morajlása. És végül elszaladtak, ott hagyták a társukat. És mikor visszatért a tenger a dagályban, ez az élet odaveszett. Sokszor ilyen a bűn. Talán itt ezen a világon egy ideig ilyen. Jó vele játszani. Urai vagyunk mi a helyzetnek, emelgetjük, büszkék vagyunk rá, nagyokat nevetünk körülötte, és aztán elkezd ránk nehezedni, mikor felismerjük, hogy belé szorult a lábunk, hogy ráégett a lelkünkre, hogy nem tudjuk visszacsinálni, hogy nem tudjuk megváltoztatni a dolgokat, ahogy Dávid sem tudta, és jön az, hogy nyom a bűnünk súlya, mert tér vissza mindjárt a tenger, és elborítanak a bűneink. És ezért veszünk oda. Valóban, ahogy mondja a Biblia, a bűn zsoldja a halál. És sem idő, sem ember, sem ő maga, Dávid sem tud már ezen változtatni, amit egyszer megcsinált, és most is hordozza annak a terhét. Talán ti is fogalmaztatok már így, hogy bárcsak újra kezdhetném. mennyi mindent másképp csinálnék, de nem kezdheted újra. Bár csak visszaforgathatnám az idő kerekét, ugye? És megváltoztatnék ezt vagy azt, hogy ne ez legyen a következménye, csak nem teheted. És hogyha éppen bűnt követtél el, akkor talán gyötör a lelkiismeret, újra és újra kísért a múlt, tettél valamit, történt valami, és azt mondod, bár soha ne lett volna az a nap. De ha már megtörtént, legalább soha ki ne derüljön. Azt mondod, kifizetném, ledolgoznám, jóvá tenném, szinte bármit megtennék. Csak aztán eljutunk erre, és eljuthatsz te is, amit Dávid a 16. versben mond. Vinnék én neked áldozatokat, Uram, de te nem gyönyörködsz bennük. Nem kívánod az égő áldozatot sem. Ez nem tud engem megmenteni. Látszik az, és talán bennünk is ott van, hogy Dávid egy új, egy tiszta lapra vágyik az ő életében. Hadd kezdjek teljesen újat, Istenem. Másképp fogom csinálni. Csak Isten tudja eltörölni a vétkét, mert elsősorban neki fogunk elszámolni. És nem tudom, hogy van-e itt valaki, aki hasonló nyomást vagy nyomás alatt érzi, olykor legalább az életét. Lehetséges, hogy a bűn okozza ezt. De itt jön a megoldás is. Mert nem az a lényeg, hogy lesújtson minket az ige, hanem az, hogy a megoldást megadja és felemeljen. Hogyan lehet ebből szabadulni? Egy olyan dologtól, ami ráégett a lelkünkre. Egy olyan dologtól, amihez már nincs hozzáférésünk. Mert nem tudjuk visszatekerni az idő kerekét. Van rá megoldás. És ezt csinálja Dávid. Először is nyíltan megvallja a bűnét. Azt mondja, tisztíts meg engem, töröld el, moss meg engem, mindenféle kifejezést mond, annyira vágyik erre. Tudja Dávid, hogy nem csak egyszerűen vétkezett, hanem ez a természetére ráégett, benne van építve szinte. Azt mondja, próbáltam körülbelül egy évig takargatni, eltusolni a vétkemet, de Isten keze és a bűnöm súlya egyre jobban és jobban csak rám nehezedett. De most megvallom, mert nem bírom már tovább hordozni. És azt mondja Dávid a 17. versben, erre jut el a bűnvallás után, hogy amit Isten szívesen fogad, az alázatos lélek. Ez az igazi áldozat. Istenem, te nem utasítod el, aki alázatos és engedelmes szívvel jön hozzád. Érzi Dávid, ahogy megvallja a bűnét, egyre inkább szabadul fel. Egyre inkább gyógyul meg. Egyre kevésbé érzi azt nyomasztónak, amit egész addig hordozott és eltakart. És rájön arra, hogy Uram, te csak erre vágysz, hogy őszinte szívvel, alázattal tegyem ki eléd ezeket a bűnöket. Igen, ez a megoldás, a megtört szív, a bűnbánó szív. Hogy hozd ki a világosságra, hogy vald meg az Istennek, ő hiddel megbocsát, ő hiddel el tudja törölni azt is, amihez neked már nincs hozzáférésed, és amihez nekem nincs hozzáférés. Mint ahogy egy orvos ki tud műteni belőlünk olyan dolgokat, amiket mi magunk nem tudnánk magunkból kiműteni és kiszedni. Isten ugyanígy meg tudja tenni a bűneinkkel. Csak hozd ki a világosságra, vald meg, menj oda hozzá, kérd tőle, ahogy Dávid is kéri, alázatos, megtört szívvel és lélekkel. Hadd kérdezze meg most tőled, Isten, meg tőlem is, mik gyötörnek, úgy általában, mik kísértenek a múltadból, amiket nem tudsz megváltoztatni. Mi az, ami a mélybe húz? Mi az, ami egyre inkább rád nehezedik, és ami szinte összetör? Lehet, hogy még csak most kezdesz el valamilyen bűnnel játszani, és majd később fog a tengel morajlása hallatszani, és akkor fogod komolyan venni. Mert most még csak játszadozol vele. De ha ebben a helyzetben van is, vagyis jusson majd eszedbe, hogy ez egyre jobban rád fog nehezedni, szinte össze fog törni, amikor elmúlik az apály és érkezik a dagály, amikor közeledsz az Isten ítéletéhez. Azt mondja Isten igéje, és erre ezt szeretném, hogyha a bűneink helyett Isten ráégetni a lelkünkre, a szívünkre. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, ő megbocsátja a mi vétkeinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezért jött Jézus. És hadd mondjam, ez nem egy bizonytalan kegyelem. Dávid talán még valami bizonytalanban bízott. Nekünk ez egy biztos ígéret, hiszen Jézus Krisztus meghalt értünk. Honnan tudom ezt? Onnan tudom, mert Jézus már megfizette a bűnödért a büntetést. Ez már csak a te döntésed, hogy akarsz-e megszabadulni. És befejezem egyetlen egy történettel, hogy megértsük ezt az egészet. Mit jelent az, hogy van bűnbocsánat? Mit jelent az, hogy mehetünk Jézushoz? Mit jelent az, miért vagyok benne bizonyos, hogy ő meg tud szabadítani? Sok apró dán sziget lakói nagyon nehéz körülmények között éltek, és halászatból tojást adtak el. És hetente egyszer volt a szigetek között egy hajójárat, ami összegyűjtötte ezeket a terményeket, kifizette nekik, és aztán vitte be a piacra. Nos, egyszer az édesanyja elküldte a két gyermekét egy csónakon keresztül, hogy siessenek a kikötőbe a hajó elé, és adják át a terményt. Vihar volt készülőbe, ők is tudták, de ha ezt a hajót elszalasztják, akkor valószínűleg nagyon nehéz hetük lesz, míg a következő hajóra várni kell. Úgyhogy a gyerekeik hajóra ültek, el is mentek, el is vitték a terményt a hajóhoz, fel is tették rá, de mindezek után tombolni kezdett a fergeteg, és valahol a tengeren eltűnt a fiúknak a csónakja. Kutattak a gyerekek után, míg végül holtan találták meg őket. És akkor a szigetnek a lelkésze nagyon nehéz szívvel indult el az édesanyához. Mivel tudja ilyenkor vigasztalni egy lelkipásztor a gyászoló édesanyát? Mit tud majd neki mondani? Biztos csak dadogni tud majd valami. És amikor beérkezett, a lelkész leült az asztalhoz, és maga a nő szólalt meg, és azt mondta, tiszteltes úr, tudja, Isten az éjjel szólt hozzám álmomban. És azt mondta nekem, ha tudtad volna, hogy a gyermekeidet a halálba küldöd, nem engedted volna el, ugye? És azt mondta az anyuka, nem. És Isten így felelt neki, nézd csak, én odaadtam az én egyetlen fiamat, akit én jobban szeretek, mint a te gyermekeidet, mint te a te gyermekeidet. A különbség az, hogy én tudtam, hogy a halálra adom őt, mégpedig azért, mert szeretlek téged. És azt mondta ez az anyuka, tudja, tiszteltes úr, azelőtt már olyan sokszor hallottam erről, de soha nem értettem meg, hogy mit jelent. Most megértettem, hogy az Isten értem adta egy szült fiát. És ez a garancia arra, hogyha megvallom a bűnömet, ő hű és igaz, meg fog bocsátani, meg fog tisztítani. És kezdhetek egy új és tiszta lappal. Pontosan azzal, amire vágyok, pontosan azzal, amire Dávid vágyott. És igazából nekem ezért semmi más nem kell tennem, csak bevallani, hogy bűnös vagyok, bevallani azt, hogy egyedül Isten kegyelmére szorulok, és egyedül ő tud ettől megtisztítani. Ezzel a bizalommal jöjjetek, és jöjjünk most is hozzá, és imádkozzunk. Helyünkről fennállva imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük neked a te ígédet, és tudjuk azt, hogy sok-sok ember nem érti, nem hallja, nem tudja, mi a bűnnek a rontása, mi az ítélet. Mint ahogy a gyerekek sem tudják, amikor apály idején játszanak a tenger fenekén futó lánccal, nem tudják, hogy annak következménye van. De Urunk, köszönjük, hogy ma is figyelmeztettél bennünket, és köszönjük, hogyha vannak itt közöttünk olyanok, akik hasonlóan érzik a bűnnek egyre nagyobb nyomását, terhét, súlyát, vagy talán a te kezedet az ő életükön, azok számára is van szabadulás. Köszönjük, hogy Dávid is megtalálta ezt. Köszönjük, hogy mi sokkal tisztábban és világosabban láthatunk már, hiszen nézhetünk Jézus keresztjére, és tudjuk, hogy miért küldted el őt, a te egyszülött fiadat. Mi is Dáviddal együtt könyörgünk most, tisztíts meg a bűneinktől, tisztíts meg, hogy tiszták legyünk, mosd meg minket, hogy fehérebb legyünk a hónál, add, hogy újra örvendezni tudjunk, add, hogy felszabaduljunk olyan bűneinktől, amit eddig takargattunk, hordoztunk, hazugságokkal akartunk befedni, de valójában ott dolgozik továbbra is az életünkben. Kérlek, szabadíts meg bennünket, és kérlek, Jézus Krisztus kegyelmét gyakorold ma is rajtunk. Ezért könyörgünk mindannyiunk nevében. Hallgass meg bennünket. Amen.